Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Kezdjük meg esti Isten tiszteletünket. Keressük ki és énekeljük 346. számú dicséretünket, annak mind az öt versét. 346. számú dicséretünket énekeljük végig. Az első vers így kezdődik: győzhetetlen én kőszálom. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Megvalljuk neked, Urunk, hogy nagyon nehéz megmozdítani bennünket, nagyon nehéz kimozdítani azokból a lelki járatokból, amelyekben naponta, hetente, havonta, évente benne vagyunk, amiben zajlik az életünk. És még mikor odaszánjuk magunkat, odaszánjuk a testünket is, az időnket is, hogy a közeledbe kerüljünk egy kicsit, akkor is olyan nehéz velünk neked, mert olyan megközelíthetetlen, olyan megfáradt, olyan elkényelmesedett, olyan ellenálló, olyan nagyon nehézé tud lenni a szívünk, hogy még az evangélium sem tudja felmelegíteni. Ha te nem könyörülsz rajtunk, akkor ilyen szívvel is megyünk haza. Pedig a legnagyobb dolog előtt állunk, amit láthatunk. mindennek a középpontjában, amit kereszténységnek nevezünk. Ott van a kereszt és Jézus te. És mi olyan sokszor járunk el a kereszt alatt, és nézünk föl a keresztre is. Érzéketlenek vagyunk. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk. Mert ha nem lenne semmi közünk a kereszthez, maradhatnánk ilyenek. De nagy közünk van hozzá. Segíts megérteni valamennyire, és segíts mozdulni, aszerint, ahogy megérteted velünk. Amen. Kedves testvérek, tegnap jeleztem, hogy ennek a bűnbánati előkészítő nagyheti sorozatunknak az első három estéjén ugyanazt a történetet fogom felolvasni, és valóban ez is következik most a Máté evangéliumából, az evangélium 26. részéből a 36. verssel kezdődő ige szakaszt. Akkor elment Jézus velük egy helyre, melyet Gecsevánénak hívtak, és mondta a tanítványoknak, üljetek le itt, míg elmegyek, és amott imádkozom. És maga mellé vévén Pétert és Zebedeusnak két fiát kezdett szomorkodni és gyötrődni, és mondta nékik, felette igen, szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vigyázzatok én velem. És egy kissé előre menve arcra borult, könyörögvén és ezt mondván, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem-e pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Ekkor ment a tanítványokhoz, és aludva találta őket, és mondta Péternek, így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert jól lehet, a lélek kész, de a test erőtelen. Ismét elment másodszor is, és könyörgött mondván, Atyám, ha el nem múlhatik tőlem-e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. És mikor visszatért, ismét aludva találta őket, mert megnehezedtek az ő szemeik. És otthagyva őket, ismét elment és imádkozott harmadszor, ugyanazon beszéddel szólván. Ekkor ment az ő tanítványaihoz, és mondanékik, aludjatok immár, és nyugodjatok. Ímé elközelgetett az óra, és az embernek fia a bűnösök kezébe adatik. Keljetek fel, menjünk! Ímé elközelgetett, aki engem elárul. Kedves testvérek, tegnap azzal az összefoglaló mondattal zárult a tulajdonképpeni Isten tiszteletünk, hogy Jézus a Gecsemáné kertjében megáldoztatott. És erről szeretnék ma este is beszélni, hogy mit is jelent ez, hogy Jézus megáldoztatott. A zsidókhoz írt levélben olvasunk erről az óráról, ami itt a Gecsemáné kertjében lezajlott, amikor Jézus megáldoztatott. És azt olvassuk, hogy Jézus könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és sírás közben áldozott. Jézus szenvedése és halála áldozat, és ezt meg kell tudnia az egész világnak. Jézus szenvedése és halála áldozat, és ezt meg kell tudnia az egész világnak. A tanítványokat ezért viszi magával Jézus erre az órára. Hogy majd ők mondják tovább, hogy majd megírattasson. És a múló évszázadok során újra és újra halljuk, hogy a hideg és kemény szívünk belecsodálkozzon hálaadással. Nem értik a tanítványok, hogy mi történik ezen az órán. Jézus megmondja, hogy ezen az órán minnyájan meg fogtok botránkozni én bennem. Olyannak fogtok látni, amilyennek soha nem láttatok, és soha nem is fogtok látni. Botrányos lesz, amit látni fogtok ezen az órán. De ott kell lenniük. hogy tanúi legyenek annak, hogy Jézus megáldoztatik ezen az órán. Látniuk kell Jézust félni, ahogy soha nem látták. Látniuk kell kiáltani, hallaniuk kell zokogni, hogy tanúsítsák, hogy ott azon az órán valami egészen, egészen érthetetlenül nagy dolog történt. Látniuk kell Jézust, ahogy soha nem fogják látni többé, és ahogy soha nem látták ezelőtt. És egyszer nekünk is látnunk kellene ezt a Jézust. Így. Amikor megáldoztatik. Bátorkodtam tegnap mondani más megfogalmazásba ugyanazt, amit most újra mondok. Nagyobb ez a Getsemánéi gyötrelem a másnapi kereszthalálos szenvedésnél. Nagyobb, mert most áldoztatik meg Jézus. Lukács evangélista arról beszél, hogy így mondja szó szerint az ige, és Jézus az ő halál tusájában buzgóságosabban imádkozott. Akadjon el egyszer rajta a fülünk. Miben? Halál tusában. Jézus a Getsemáné kertjébe haldoklik. A keresztfán majd meghal. De ahol megvívja a nagy harcot, ahol haldoklik, ahol úgy szenved, olvassuk az evangéliumba, hogy az izzadság cseppjei miközben imádkozik, gyötrődik, kiabál és zokog, úgyhogy hallják a messze leültetett tanítványok is. Az izzadság cseppjei, mint ahogy majd a kereszten kifolyik a vére, vérként esnek a földre. Haldoklik. Ez van az igében. Milyen könnyen átszaladunk a Getsemánéi órán. Pedig ott áldoztatott meg Jézus. Ott történik a megáldoztatása. Ezen az éjszakán. Ami ennek gyötrelme, a megáldoztatásnak, azt mind itt hordozza el tanuk előtt. És látniuk kell, hogy Jézus összeroskadt alatta. Látniuk kell, hogy összeroskadt alatta Jézus. Krisztus szenvedése maga az áldozat, megáldoztatott. Testvérek, hogy ez az áldozat mekkora, milyen nagy, ezt ember meg nem értheti. Mi csak az emberi áldozatokat értjük. De itt az Isten áldoztatott meg. Nem fogjuk megérteni. Csak legalább nyíljon rá a szemünk és a lelkünk. Ebben az emberiség bűnén kívül, ebben a megáldozásban semmi emberi nincs. De az emberiség bűne benne van. Azon kívül semmi emberi nincs. Minden ember feletti ezen a megáldoztatáson. Minden. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ma este arról fogok beszélni, hogy mi is ez a pohár. Mi van ebben a pohárban? Aztán majd beszélek holnap magáról a pohárról is, mert csuda izgalmas dolog az is. Semmit nem mondott Jézus ezen az órán, aminek le lenne jelentősége. Nagyon fontos üzenete. Jézus ezt az áldozatát a pohárral köti össze. János evangélista még hozzáteszi a pohár kapcsán, hogy amit az Atya adott nekem. Jézus egy olyan pohárról beszél az áldozata kapcsán, amit az Atya adott neki. Mi hát ez a pohár? Mi van benne? Mi az, amit az Atya adott neki? Testvérek, a korintusi levélben olvassuk azt az igét, amely értelmezi ezt. És ez így szól. Isten azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk. Figyeljétek, nem azt mondja, hogy bűnössé. Azt mondja, hogy Isten azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk. Aki bűnt nem ismert. Mi ezt az állapotot nem tudjuk. Fogalmunk sincs róla, hogy milyen ez a bűn nélküli állapot. Ugyan sokan úgy gondolják magukról, hogy ők azok, de nekünk fogalmunk sincs róla, hogy milyen az, hogy tiszta, hogy bűn nélküli. Egy valaki volt, aki bűnt nem ismert, fogantaték szent lélektől. Már maga a fogantatása is szeplőtlen. Ezért nincs őseitől örökölt hiába valósága, ahogy minnyájunknak van, amit kapunk, s amit majd hagyunk magunk után a gyermekeinkben. Nincs ártatlan apa meg anya, és nincs ártatlan gyerek. Aki bűnt nem ismert, ilyen csak egy volt. Jézus, bűn nélküli, tiszta, szent. Nincs benne eredendő bűn sem. Semmi. És mégis úgy látjuk ezt a Jézust, valami csodálatosan szép vallomásában az egész új szövetségnek, hogy ez a bűn soha nem ismert Jézus, mennyire jóba volt a bűnösökkel. Azt mondta, hogy az igazaknak nincs szüksége rám. Ma sincs. Az igazak kint sétálnak. Az igazak otthon ülnek a maguk igazságaival. Csak a bűnösöknek van szükségük Jézusra. Senki másnak. És amíg én nem leszek igazán bűnös a magam szemében is, nekem sincs szükségem Jézusra. Mert miért is lenne? Ha ő a bűnök miatt jön, az emberi bűnök miatt szenved és hal meg, de nekem igazán nincs, én nem vagyok az, nincs szükségem Jézusra. Aki bűnt nem ismert. Milyen csodálatos, hogy Jézus nem szeparálta, nem választotta el magát a bűnös emberektől. Mint ahogy akkor is elválasztották magukat igaznak tartók, azoktól, akiket ők bűnösnek ítéltek. Vigyázat, keresztény testvéreim! Sőt, amikor Jézus megkeresztelkedik, azt mondja az írás, hogy beállt a bűnösök közé. Mentek keresztelő Jánoshoz megkeresztelkedni, és egyszer csak ott áll a bűnösök között Jézus a sorba. És megy a bűnösökkel együtt, hogy megkeresztelje őt János. Hogy igaz legyen az írás, hogy a bűnösök közé számláltatott. Nem mert bűnös volt, hanem mert vállalta a bűnösöket. Ez a közösség vállalása a bűnösökkel rengeteg bántást és megvetést hozott aztán Jézusnak. Egész földi élete alatt rengeteg bántás érte azért, hogy szerette a bűnös embereket, akik a maguk szemében is bűnösök voltak. Szerette őket, feltűnően vállalta velük a közösséget. Gúnyolták vele, holott a legnagyobb dicséretet mondták, hogy íme a bűnösök barátja. Mert Jézus tényleg az volt. Elfogadta egy prostituált drága kenetét, aki megkente az ő fejét és lábát, és aztán csókolgatta a lábát. És Jézus nem utasítja rendre, hanem elfogadja. Annyit mond csak róla, hogy neki sok bűne bocsáttatott meg. Ezért nagyon szeret. akiknek a szíve hideg Jézus felé, azoknak nem bocsáthatott meg bűnt még Jézus. Akinek sok bűne bocsáttatott meg, az nagyon szeret. A tanítványai is megütköztek egyszer, amikor ama bizonyos asszonnyal beszélget, aki 5 férj után van, és most egy élettársi kapcsolatba ér, és ráadásul még Samária is. Megütköznek a tanítványok, hogy mit áll szóba Jézus egy ilyen nővel, egy ilyen közismert, megvetésre méltó nővel. Bement Zákeus házába, mindenki gyűlölte. Egy bankár volt, tolvaj. Hazáját elárulta a római hatóságoknak. Így élt jól, látszólag. És azt mondja Jézus, hogy nekem ma a te házadnál kell lennem. Kell. Veled nekem közösségem kell, hogy legyen. És gondoljátok el, hogy hányan voltak azon az úton, és Jézus egyike sem ember. Egy valakire azt mondta, veled viszont együtt kell ma lennem. Megvetett bűnösökkel vállalt Jézus asztalközösséget. De ha semmi más nem lenne megírva, ő és a bűnösök kapcsolatáról, csak Júdás, akit 3 évig tűrt, mint tanítványát, akiről az első perctől kezdve tudta, hogy el fogja adni 30 ezüst pénzért. 3 évig járhatott vele. De Jézus éppen értük jött hozzájuk és miattuk. Miközben Jézus így volt a bűnösökkel, elfogadta, hogy érintsék, hogy megcsókolják. Ő soha nem lett bűnössé. Soha nem lett bűnössé. Tiszta maradt. Ezen az órán, a megáldoztatása óráján Jézusnak nem csak érintenie kell a bűnt, ettől is iszonyodik, mert szent, ártatlan és tiszta. De el kell vállalnia a világ bűnét a sajátjaként. És nyilvánosan el kell ismernie. Iszonyodik tőle. Gondoljátok el, csak az eszetek szintjén, hogy aki bűnt nem ismert, annakkal el kell vállalnia a világ minden szemetét és szennyét. És utána nyilvánosan el kell vállalnia ezt. Nem véletlenül mondja, hogy atyám, ha lehet, múljon el ez. Atyám, valami mást kéne csinálni, ez szörnyű. Kedves testvérek, Jézus elhatározta és elvállalta, hogy a világ megváltója lesz. Tudta, hogy ezért a kereszten meg kell halnia. Soha nem ingadozott. Soha nem ingadozott ebbe. Tudta mindvégig, a kezdetektől a legvégéig, hogy keresztre kell mennie, és ott meg kell halnia. Soha nem rendült meg. Ebbe soha el nem bizonytalanodott. Mindenkivel keményen összecsapott, aki ettől el akarta téríteni őt. Atyám, de feltétlenül kell ez a pohár. Az iszonyat, hogy a világ bűneit a saját bűneként el kell hordoznia. Mintha mindet ő követte volna el. Atyám, ha lehet, múljon el tőlem. De az atya nem tudja megkímélni a fiút attól, hogy ő érettünk bűnné legyen. Nem bűnössé, hanem bűnné. Mert a megváltás csak akkor lesz és lehet teljes, ha Jézus egészen bűnné lesz érettünk. A megváltást csak így lehet véghez vinni. Borzalmas, mert azonosulnia kell minden bűnnel. És nyilvánosan el kell vállalnia minden bűnt, és iszonyodik tőle Jézus. Ahogy mi nem iszonyodunk igazából a bűneinktől. De Jézus iszonyodik tőle. Az, hogy a tőle idegen bűnnek a sajátjává kell lennie, úgy, hogy ő teszi ezt önmagába azzá. Isten, aki bűnt nem ismert, bűnné tett. Te! Ettől szeretne megmenekülni Jézus. Nem a meghalástól. Nem a meghalás előtti megkínzatásától. Nem az emberi aljasságoktól, amelyeket majd másnap átél. Nem azoktól akar megszabadulni. Nem attól a rettenetes igazságtalanság sortól, ami vele megtörténik. Nem a kegyetlenségektől. Nem, nem, nem. Egy dologtól, hogy bűnné kell lennie. Egészen bűnné kell lennie. És mégis engedelmeskedik. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, olvastuk a zsidókhoz írt levélben, az engedelmességet. Elfogadta a poharat, hogy bűnné legyen, hogy a világ bűneit a magáénak ismerje, és vállalja el. De volt még ebben a pohárban valami szörnyűséges dolog. Ott van a pohárban a veszteségeiért most bosszút álló, a vereségért fizető Sátán munkája is. Ott van a pohárban az is. A megkísértésekor a pusztában három sikertelen kísérlet után azt olvasjuk, hogy egy időre elhagyta őt a Sátán, márhogy Jézust. Most jön vissza. Bosszút állni. És tudja, hogy most megteheti. Meg is teszi. Abban a pohárban ott van a Sátán bosszúja. És megteszi. És megteheti. Természetesen nem személyesen, mert tudjuk, hogy soha többé nem kísértette meg Jézust személyesen a Sátán. Egyszer megpróbálta. Ott a 40 napi böjtölés és imádkozás után. Személyesen, látható módon többé nem jelent meg Jézusnak. Hát akkor hogyan? Embereken keresztül. Embereken keresztül. Ki fogja tölteni a bosszúját? Ezek az emberek mindig Jézus közelében vannak. Azokon keresztül. Testvérek, a Biblia erről a titokról is beszél, hogy a Sátánnak megengedett, hogy emberek neki engedelmes eszközeivé legyenek. Borzalmas dolog, de így van. Emberek neki engedelmes eszközei legyenek. Amikor az Úr Jézusról azt olvassuk, itt is ebben a történetben is, hogy emberek kezébe adatott, az azt jelenti, hogy a Sátán kezébe adatott. És soha embereken keresztül úgy nem tombolta ki a bosszút a Sátán, mint ezen az alkalmon. Ezen az éjszakán és a következő napon úgy áll majd Jézus mindenki előtt, mint aki alárendelt. Emberek kezébe adatott. Így adatott a Sátán kezébe. borzalmas dolog történik. Ilyen ember Pilátus. Ő a sátán hivatalnoka lett. Tudja, hogy amit csinál Jézussal, azt nem tehetné. Feltette a kérdést, mi a bűne? Nincs válasz. Nincs bűne Jézusnak. Akkor hogy ítéltethet-e el? Hogy engedheti meg magának ez a jogot járt tudós ember? Minek enged? Kinek enged? Amikor az általa is tudott igazsággal szemben halálra ítélteti Jézust. Kajafás és a főpapok a sátán legnagyobb tiszteletéről tesznek tanúbizonyságot. A tömeg, amikor azt kérdezi tőlük Pilátus, hát akkor kit engedjek el nektek? Jézust vagy Barabást? Az egyik gyilkos, a másikba bűnt nem találtam. És a tömeg ordítja, hogy Barabást. Kit feszítsek meg? Jézust? Mit gondoltok, kinek az eszközei? Ki kiabáltatja velük, amit kiabálnak? Aztán ott van Péter és a tanítvány sereg, amik egyszer csak észreveszik, hogy az ördög nagyon közel van hozzájuk, és Jézus azt mondja nekik, hogy Péter, kikért bennőtöket a sátán, hogy megrostáljon? De én imádkoztam értetek. Végül azt olvasjuk, hogy a sátán belement Júdásba. Igaz? Belement Júdásba. Olyan sötét lesz nagypénteken, mint amilyen sötétség soha nem borította a földet és a népeket. Emberek kezébe adatik. A sátán kezébe adatik. És ki kell innia a pohárt. Krisztus elhatározta, hogy végigmegy a megváltás útján. Mindeközben iszonyodik a gonoszság győzelmétől, a pokol gúnykacajától. Ezért kérdezi az atyát, mondd, ki kell innom nekem ezt a pohárt? Bűnné kell lennem, nincs más megoldás. De az atya azt akarta, hogy emberek kezébe adasson, és hogy igya ki a pohárt. Mert csak így tartóztatja fel, és hárítja el a pokol rohamait. Aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette. Jézus iszonyodik ettől, de elvállalja. Elismerte a világ bűneit a sajátjaként. Ez történik a megáldoztatása óráján. Emberek kezébe adta őt az Isten. Kedves testvérek, majd kicsit a legvégén mégiscsak személyessé teszem, bár nagyon elhatároztam, hogy ennek a hétnek az estéjén nagyon keveset beszélek az emberekről, és nagyon sokat szeretnék beszélni Jézusról. De a bűn, amitől Jézus iszonyodott, de mégis elvállalta, elismerte a sajátjának, hogy az atya benne ítélje meg, az az én bűnöm meg a tiéd. Áldott legyen Jézus, hogy elvállalta a bűnömet a saját bűneként, és elhordozta annak büntetését a Golgota keresztjén. Hirdetem hát, ezért van bűnbocsánatod és örök életed, mert a bűnödet Jézus a saját bűneként elvállalta. És engedte, hogy Isten megbüntesse halállal. nem hagyott ki belőle Jézus téged sem. Jó alkalom ez ma este, hogy megköszönd, ha még eddig soha nem tetted volna meg. Imádkozzunk. Jézus, azt a keveset, amit értünk, abból, ami megírattatott, azt nagyon hálásan köszönjük. Nagyon hálás a szívünk azért, hogy amitől úgy iszonyodtál az én bűnöm, amitől úgy iszonyodtál az én bűnömtől, mégis elvállaltad úgy, hogy az a tiéd. És engedted, hogy Isten a bűn zsoldját, a halált szabja rád. Köszönjük, hogy engedelmes voltál mind halálig, a keresztfának haláláig. És köszönöm, hogy nincs most ebben a templomban egy se, akiért ne vállaltad volna el. Engedd, hogy ma csendbe elmondhassa itt mindenki. Köszönöm, Jézus. Köszönöm, hogy érted van bocsánatom, üdvösségem, örök életem, új életem. Áldott legyél érette, Krisztus Jézus. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon velünk. Amen. Kedves testvérek, ahogy az igehirdetésben mondtam is, folytatjuk a megkezdett sorozatunkat. Holnap még ugyanerről a történetről szeretném elmondani azt, amit érteget a buta fejem és szívem, és holnap a pohárról mondanám el azt, amit kezdek értegetni a Biblia alapján. Hívlak és várlak bennőtöket, és természetesen csütörtökön és pénteken este is, pénteken délelőtt is lesz alkalmunk természetesen, mind délelőtt, mind este urvacsoraosztással egybekötött Isten tiszteleteket fogunk tartani. Jöjjünk és bátran hívogassunk, ne szégyeljük az evangéliumot, se Jézus nevét kimondani. Bátran hívogassunk, csodákat fogunk megélni. Záró énekünk az 503. dicséret, az 503. dicséretből is énekeljünk néhány verset. Az első hármat, jó? Monika, akkor a 503-ból 1-2-3, az első vers így kezdődik, már nyugosznak a völgyek, az erdők s minden földek. áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.